Kedves jó Mária, de hallgató testvérek! Katolikus visszahatás koráról, vagy az úgynevezett ellenreformációról beszéltünk az elmúlt egyháztörténelmi sorozatunkban, és most tovább folytatjuk ugyanennek a kornak a történetét, és látjuk, hogy a katolikus újjáébredés a maga szunyadó erőinek a felkeltésével már a 16. század 70-es éveinek elején a felekezeti megoszlás tekintetében olyan változásokat hozott létre, amelyekben a katolicizmus győzelmének körvonalai bontakoztak ki. Mégis tévedés lenne azt gondolnunk, hogy a megindulás nagy lendülete egyetlen ellenállhatatlan lökéssel tört elő, minden akadályt el tudott volna hárítani az újra katolizálás útjából. Az újból ébredő erőknek minden pozíciót jól szervezett és vezetett, szívós küzdelmekben kellett elhódítaniuk, mert a jelentős erők is csak részben tudták eltávolítani. Ezek a gátlások a küzdelem kettős természetének megfelelően részben belső, lelki, részben pedig külső, hatalmi tényezőben jelentkeztek. A belső gátló tényezők között első helyen a kor erkölcsi életének a lazultságára kell rámutatnunk. Azok a remények, amiket a hitújítás hívei a reneszánszkor erkölcsi viszonyainak a megjavulásáért a nagy vallási forradalomhoz fűztek, nem valósultak meg. Az új vallási rendszer, az erkölcsi süllyedés megszüntetésére nem csak nem bizonyult elég erősnek, hanem az egyház régi tekintének szenvedélyes támadásával meggyengítette még azokat a meglévő erkölcsi erőket is, amelyek a süllyedés tovább terjedését megakadályozhatták volna. Luther művei is telve vannak panaszokkal az erkölcsi hanyatlás nagy térhódítása miatt, amely a családi életet is kikezdte. A szülők elhanyagolják a gyermekeik nevelését. Minden megengednek nekik, panaszolja, amit akarnak, s így a bűntudat kivész belőlük. Az anyák nem vigyáznak leányaikra, nem tanítják őket szerény és tisztes életre. Az ifjúság a lelki örömökben nem leli kedvét, csak az ételnek, italnak, a gyomrának él. Ha ez így folytatódik tovább, írja Luther, a család meg fog szűnni, és a világ nem lesz más egy hatalmas disznóolnál. Ugyanilyen lemondással ír a kapzsiság, irítség, nagyravágyás, gyűlölködés, részegség és paráznaság általánosan métejező terjedéséről. A hercegek úgy élnek, vagy akarnak élni, mintha császárok lennének. A gróf úgy, mintha az herceg. A polgár, mint a gróf. A szolga, mint az úr. De az ilyen emberi bűnök mellett, panaszkodik Luther, általános az ördögi bűn is, vagyis az evangélium megvetése. Az evangéliumi tanítás kigúnyolása még azoknál is gyakori, akik azt elfogadták és büszkék rá, sőt, dicsekszenek is ezért, hogy elfogadták. Azt érezve, hogy felszabadultak a pápaság igája és kötelékei alól, felszabadítva érzik magukat az evangélium és az Isten parancsai alól is. Ennek tulajdonítható, hogy a bűn és erény között nem tudnak sajnos különbséget tenni, és a bűnösök bűnöket férfias erényeknek tartják. Ha előre láthattam volna, hogy mit történik, vajon Luther, sosem kezdtem volna el az evangélium hirdetését. Luther mindig nyugtalan, tépelődő, néha könnyen a kétségbeesés peremén hányódó lelkületének elemzése könnyen vezethetne ahhoz a megállapításhoz, hogy a hitújító keserű szavaiban talán túlteng a kezdeményezőnek csalódása, az a belátás, hogy az ő lelkének mélységeiből feltört vihar nem tisztultabb légkört hozott magával, hanem csak forgószelet támasztott. A protestantizmusnak más Luther korabeli vezéralakjainál azonban hasonló ítélettel találkozunk az erkölcsiség bírálatában. Melanchthon Fülöp 1545-ben azt írja, hogy a protestánsoknak négy kategóriáját lehetne megkülönböztetni. Az elsőben azoknak a tömege tartozik, akik a régi egyház igájából írtózva csatlakoztak az evangéliumhoz. Abban a hitben, hogy az új evangélium jelenti a legrövidebb és legegyenesebb utat a minden tehertől való szabadulásra. Ezek vak szenvedéllyel fordulnak az új hit felé, anélkül, hogy megértenék jelentőségét. A második csoportba azok tartoznak, mondja Melanchthon Fülöp, akik érdekből fogadták el az újítást és vallási felfogásukat, a felettük állók tetszése szerint változtatják. Ezekből kerül ki a fejedelmek udvara. A harmadik csoport a képmutatóké. A jámborság köpenyegében titkos vágyai kielégítésére törnek. Ide tartoznak a könnyűvérű és frivol szellemek. Csak a negyedik rész csatlakozott komoly mérlegelés és őszinte meggyőződés alapján az új evangéliumhoz. Ezek a száma valamennyi között, írja Melanchthon Fülöp, a legkisebb. Nem csak Luther és Melanchthon, hanem Württemberger, Pfalz, Szászország, Hessen, Mansfeld, Mecklenburg, Weimar, Pomeránia, Morvaország hitújító és tele vannak panasszal a részegség, káromkodás, paráznaság, lopás, veszedelmes terjedése miatt. Ez a tárgya a protestáns vallásügyi zsinatoknak is. A templomok kiürülnek. Ezzel szemben városon, falun tömve vannak a kocsmák. A vasár és ünnepnapokra virradó éjszakák részeg tivornyákban telnek, amiknek mámorát az emberek az ünnep délelőttjén alusszák ki. A prédikációt nem hallgatják, az istentiszteleket zavarják, a kevés résztvevőt is kigúnyolják. Annál hangosabbak viszont a kocsmák, részeg emberek vallási vitáitól, akik közül egyik így, a másik úgy magyarázza a Szentírást. A lelkészeket, ha a népet vagy a polgárságot ezek miatt felelősségre vonják, durván visszautasítják. Mi megértjük a Szentírást magunk is. Nem csoda, ha az áldozat bemutatásától megfosztott templomok ilyen viszonyok között elvesztették szent jellegüket. Ágost, szász választó fejedelem 1557-ben azon panaszkodik, hogy a parasság néhol a templomban hűti soros kancsóit. Ez a szokás aztán oda vezetett, hogy egyes helyeken az emberek a templomba jártak inni, úgy gyakran lerészegettek, a szószékről papgúnyoló beszédeket rögtönöztek. Az istenfélelem is alászállt, mert a nép a megváltást úgy értelmezte, mint a Krisztus az ő kereszthalálával jogot adott volna a bűnös életre, tehát nem kell félni a túlvilági büntetéstől. Felébredő lelkiismeretük megnyugtatására azokat a szentírási helyeket keresték ki, amelyek az Isten végtelen irgalmasságáról szólnak, gondosan kerülve azokat, amelyek az élet tisztaságát írják elő, mint mondja Rivius, freiburgi rektor 1547-ben. az általános a jobbak panasza a tánc őrület elharapozásáról, amely a városokat és a falvakat egyformán megmételyezte. A táncokon a párok már alig öltözködnek, sőt, nem voltak ritkák a mesztelen táncmulatságok sem. A fejedelmi és hercegi udvarok fennakadt számadása és az udvartartások írott emlékei elképzelhetetlen fényűzést, pazarló lakomák és ünnepélyek leírását örökítették meg. János György szász herceg, a régi merseburgi püspökség adminisztrátora, nem számítva udvari embereit és kiszolgáló alkalmazottait, naponként 144 vendéget látott asztalánál, ami hetenként egymagában 1000 forintot emésztett fel. János Frigyes, szász weimari herceg udvaránál pedig ez a fejedelemség a kisebbek közé tartozott. Csupán a ruhák díszítésére és átalakítására 5 férfi és 5 női szabó talált állandó alkalmazást. A szász választó drezdai istálóiban egy 1617-es számadás szerint 176 hátas, 84 kocsiló és 30 összvér állott. Első keresztély szász választó fejedelmet minden kivonuláskor 60 lovas nemes ifjú, 100 hatalmas termetű testőr kísérte. A württembergi herceg udvarában csupán az alantas tisztek létszáma 450 főre rúgott, míg 5. Vilmos bajor herceg udvarában naponként 771 személyre terítettek. Amikor II. Joachim brandenburgi választó és tartományi rendeket összehívta, és ezek tekintettel a súlyos adókra és az egyre növekvő elszegényedésre az udvartartás megszorítását kérték, a fejedelem azt válaszolta, hogy ezt a méltóságának sérelme nélkül nem teheti, mert a német birodalomban a választó fejedelmet királyi rang illeti meg. A nagyokat majmolták a kicsinyek, és ennek keserves következményei sem gazdasági, sem társadalmi, sem politikai, sem erkölcsi vonatkozásban nem maradtak el. Frigyes Vilmos szász-weimári herceg évi jövedelme például 1590-ben adóval együtt alig rugott 30 ezer forintra, de csupán udvartartásra 83 ezer forintot tett ki. Az egész tartományban termelt búza pedig alig volt elég szolgáinak és udvarai embereinek az ellátására. Mindezekben a fejedelmi udvarokban, ír egy protestáns kortárs 1579-ben, jól lehet dicsőségüknek tartják, hogy evangélikusok mindenütt olyan részekeskedés járja, hogy a jövő nemzedék alig hiheti el, amit erre nézze majd, tanulnia kell erről a korról. A szász fejedelmi udvarokban a nagyivás állandó. Mindennapos volt, első kereszti választó fejedelmet a borivás vitte a sírba. Úgy szintén az 1611-ben elhunyt Jámbor II. Keresztét. A fejedelmi és hercegi asztaloknál 7-8 óra hosszáig ültek italozás mellett. Sokakat holt részegen kellett az asztalról elszállítani, hogy az asztal elől kiúl, asztal alól kiszedni. De ezt inkább virtusnak tartották, mint szégyennek. Ittak a fejedelmi hölgyek is. Az egyik Brunswick hercegnőről a kortársak azt örökítették meg, hogy végtelenül mulatságos a részeg. E tekintetben a német fejedelmi nőknek általában nem jó hírük volt külföldön. Negyedik Henrik francia király egy hercegnővel való házassági tervet azzal utasított el, hogyha ilyet venne feleségül, mindig azt kellene gondolnia, hogy boros hordó fekszik mellette. A részegség, írja Hesseni Fülöp 1562-ben Kristóf württembergi hercegnek, olyan közönséges a részegség, a nagyoknál éppen úgy, mint a népnél, hogy már nem is tartják bűnnek. Mint kivételes udvarokat említik az egykorúak János Albert, Mecklenburg és Gyula brunswicki herceg udvarát. Nem tűrte a részegséget Anhalti keresztély és Vilmos klévei herceg sem. Teljes józanság volt a szabály 5. Vilmos és 1. Miksa bajor herceg udvaránál. 1. Ferdinánd is híres volt józanságáról, éppen úgy, mint a bátyja. 2 kézzel szórta a pénzt drága kövekért, gyöngyökért, aranyláncokért. Egy-egy hercegnő ruháján 20 fontot is nyomott a drága kő és egyéb ékszer. A nagy fényűzés vezetett az alchímia hihetetlen fokú űzésére is. Az udvar és tehetős polgári házak pazar fényűzése mögött azonban sötét árnyénként húzódott meg a nép nagy tömegének a szegénysége. A parasság védetlen zsákmánya volt a földes uraknak, és sorsa aszerint súlyosbodott, amint az urak az erkölcsi kötelékeket eldobták maguktól. Jánzen hatalmas munkája, amely úgyszólán minden e korra vonatkozik a birodalomban megőrzött forrásmunkát összegyűjtött, részletesen tárgyalja a kor erkölcsi, szociális, gazdasági és politikai életét egyaránt. A fenti adatok csak parányi mutatványok az ő adattengeréből, de magukban is elég élesen rávilágítanak arra a nehézségre, amellyel a rekatolizáló munkának meg kellett küzdenie. A nagy fényűzés, a reneszánsznak ez a hagyatéka egyébként nem csak a protestantizmus meleg ágyát, a német birodalmat métejezte meg, hanem egész Európát. Az anyagi szükségletek emelkedésével együtt járó birtokszerzési vágy nem csak a protestantizmus terjedésének vált hathatós eszközévé, hanem Európa szerte meglazította az erkölcsi felfogást, és megnehezítette a lelki megújódást. A katolikus újjáéledésnek erős akadálya volt a protestáns részről keltett és szított gyűlölet is a pápasággal szemben. Bár komoly protestáns részről is keményen ostorozták az erkölcsi süllyedést, a pápaság démonjától való felszabadulás gondolata mégis annyira előtérben állt a hitújítás vezetőinél, hogy a meggyűlöletes módszerei erkölcsi téren is jó rész lerombolták azt, amit a jobbak építettek. A kor romlott ízlésének megfelelően a szószékek, az irodalom, színpad és festészet bőségesen ontotta durvábbnál durvább támadásokat a pápa, az antikrisztus, a pokol tölteléke ellen. Az olyan bunyképek, amelyeken a pápa olyan anyadisznónak van ábrázolva, amely jezsuitákat ellik, nem tartozott a legdurvábbak közé. Általánosan ismertek Kránák Lukács pápa gyalázó képei, amelyek a gyűlölet legocsmányabb vonalait és színeit egyesítik ízléstelen ábrázolásaikban, amelyeknek eszméjét és szövegét maga Luther adta. Ez a stílus alkalmas volt a pápaságnak, mint a katolicizmus sarkövének porlasztására, de annál kevésbé használt a közelkölcsnek és a közízlésnek is. A gyalászkodó röpiratokon kívül bőven jelentek meg az egyház lejáratásával célzó tudományos színezetű munkák is. Korukra a legnagyobb hatóerejű ezek között a Magdeburgi Százados című munka volt. Ez az irodalmi vállalkozás nagyarányú egyháztörténelem akart lenni. Az egyház első 13 századának története századok szerinti beosztásban. Ettől nyert a centúriák nevet is. A nagy terjedelmi művet, amely a protestantizmusnak a katolikus egyház elleni támadásokban évszázadokon át történelmi fegyvertárul szolgált, az isztriai származású Vlácsics Mátyás író neven Flacius Illyricus szerkesztette a többek az úgynevezett centuriátorok közreműködésével 1557 és 1547 között. A munka ügyesen burkolta egyházellenes irányelveit a tudományosság látszatába. A pápa ennek a műnek ellensúlyozására bízta meg a hírneves Baronius Annalesei megírásával a centuriátorok művének irányítottságát. Az is mutatja, hogy a középkori uralkodóknak minden egyház elnyomó törekvését, mint megannyi eszmei irányú reformátori tevékenységet tünteti fel, míg a római szentszéknek komoly reform tevékenységében csak papi kapzsiságot és pápai uralomvágyot tud látni. Irodalmi értékéről azt állapítja meg egy neves újabb kritikus, hogy a magdeburgi századok az első olyan történelmi munka, amelyet a szó szoros értelmében pár szempontok szerint írtak meg. A történeti írói tárgyulásuk át teljes hiánya, a lutheri szellem eleve pápa ellenes szemlélete, és az a célzat tűnik itt szembe, hogy jól szervezett fegyvertárul szolgáljon a protestáns vitázóknak. Mégis akadtak, akik ebben a erkölcsi elesettségben is vállalkoztak a lelkek újabb felemelésére. Ezeket az a meglátás vezette, hogy a nagy tömegek lelkében az erkölcsi hullámzás ellenére még mindig sok olyan értékszunnyad, ami megállíthatja a további romlást, és a katolicizmus újabb győzelmihez vezethet. Hát kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek, nem sok örömteli dolgot hallhattak a mai előadásban, de hát ilyen idők is voltak, hál' Istennek elmúltak, hibák vannak ma is, de imádkozzunk, hogy a jóságos Jézus segítse az ő egyházát, hogy mindig a jónak, a szépnek, a nemesnek, az isteninek legyen a terjesztője, és az egész világot ezek az isteni örök igazságok behálózzák, és szebbé tegyék az egész emberiség életét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!